Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat és kedves vendégeinket, Mikesi házaspárt, Pongit és Jutkát. Mindig van jó találkozni olyanokkal, akik az Istennel kapcsolatban vannak, egymással kapcsolatban vannak, a közösséggel kapcsolatban vannak. Hogy ez hogy történik, hogy indult el, hogy kaptátok ezt az ajándékot, az Isten hogy hajolt le hozzátok, arról szeretnék beszélgetni.
Én Mikesi Pongrácz vagyok, egy 10 gyerekes családból származom. Édesapám nyelvész volt, édesanyám is nyelvész lett volna, hogyha a háború után lett volna lehetőség arra, hogy egyetemre járjon. Májusban ismerkedtek meg, szeptember 8-án házasságot kötöttek, rá egy évre szeptemberben megvolt az első testvérem. Elég sűrűn születtünk egymás után, mert 59, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 67, és 60, bocsánat, 68 és 73.
Te hol vagy?
Én 57-es.
És hányadik gyermek?
6. gyermek vagyok. És ez egy ilyen fiús család, mondom, hogy 9 fiú, és hát igazából én is már 17 éves voltam, amikor a húgom született. Édesapámik Budapesten laktak, aztán őket 1951-ben kitelepítették, és aztán csak 54-ben tudtak visszajönni Pilisboros jenőre, és hát ott laktak egy ismerősöknek a nyaralójába tudtak lakni. Egy 30 négyzetméteres kis lakás volt, vagy ilyen nyaraló, hát amiben elég nehezen fértek el, ugye akkor már 5 testvér, és a szülők, nagyszülőkkel együtt, tehát összesen 9-en voltunk, és amikor megfogantam, akkor hát egy nagy dilemma volt a családban, hogy most mi legyen. Úgy merült fel a kérdés, hogy én vagy a Kályha. Mm. Tehát, és ez nagyon nagy döntés.
Hát, látom, eldöntötték.
Igen. És a szüleim eldöntötték, hogy inkább én. Hiszen én április 14-én születtem, ez egy virágvasárnap volt abban az évben, és hát így, még ugye tudjuk, 15-én vége van a fűtési szezonnak, hogy így egy fél évre el volt dolva a probléma.
A Kályha volt.
Igen, és aztán szeptemberben lehetőség teremtődött arra, hogy egy szolgálati lakást kaptunk, ígyünk, és így kerültünk mi Alsógödre.
És tulajdonképpen azóta ott laktok?
Azóta igen, ott lakunk. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes volt, mert decemberben tudtunk oda költözni, hogy addig december 12-ig olyan szép idő volt, mintha nyár lett volna, hogy egyáltalán nem kellett fűteni, és hogy amikor beköltöztünk ebbe a lakásba, másnap mínusz 20 fok volt. Ugye jó Isten, úgy jött éppen, hogy Jóisten szövetséget kötött bennük, én értem. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy a Jóistennek már akkor is álma és terve volt velem. És a szüleimnek is megvolt az a lelki eleje, hogy vállaltak bennünket, engem külön, hiszen ebben nagyon nehéz szituációban fogantam.
Értem.
Mikesi Pongrácné vagyok, és büszke vagyok arra, hogy így hívnak, hiszen az apósom nyelvész volt és nevekkel foglalkozott, és ő fejezte ki és mondta nekünk, hogy ez a magyar hagyomány, hogy az asszony felveszi a férje nevét. Úgy gondolom, hogy ezzel is kifejezem az összetartozásunkat. Én egy 2 gyerekes családban nőttem fel, 2 lány nevelkedett ebbe a családba, én vagyok az idősebb. Én csak 69 óta élek Alsógödön, de már az is több, mint 40 év. Engem szomorúsággal töltött el, hogy egy kis zárt falusi közösségből át kellett jönnöm 6. osztályba Alsógödre. Biztonságot a templom jelentette. A barátnőmmel ültünk fent a kóruson, és egyszer csak azt vettem észre, hogy a minisztráns fiúk közül egy fiú nagyon néz engem. Szerencsére...
Ez nem így volt, bocsánat. Ez pont fordítva.
Beszéljük meg. Itt az alkalom, hogy tisztázok.
Nekem egy biztonságot jelentett, hogy egy olyan fiúval találkozom, aki szintén Istenhez közel van, a templomi közösségben ismertem meg májusi litánián, és aztán haza kísért bennünket, engem még a barátnőmet, akivel tulajdonképpen ő egy osztályba járt, és mivel én tovább laktam, és Pongi tovább jött velem, akkor egyértelmű volt, hogy miattam jön, és nem a barátnő miatt. Ez 14 éves koromban történt, tehát úgy tűnik, hogy azért kellett nekünk átköltözni, hogy én Pongira találhassak, illetve megismerhessük egymást. A hitemmel kapcsolatosan fegyelmezett, szerető családban nőttem fel, de azért az Isten képem egy büntető Isten kép volt. Tehát úgy gondoltam, hogy fönt ő trónol a felhők felett, óv, véd, gondja van rám, de bizony figyel, mint egy felügyelő, és hogyha valami rosszat teszek, akkor sarokba állít, és megtorolja ezeket a dolgokat. Pongival való kapcsolatom és a házas hétvége volt az a pont, amikor én a szerető megbocsátó Istennel találkoztam. Ott értettem meg azt, hogy a mi találkozásunk nem volt véletlen. Én imádkoztam azért, hogy jó férjem legyen, és ott értettem meg, hogy mik azok a pillanatok, amikor ezekben a találkozásokban. Igen, a nagyanyám szeretete, vagy például emlékszem egy olyan helyzetre, hogy nagyon hideg volt az ő lakásuk, egy cserépkályhájú volt, fáztam, és a Dunnámat megmelegítette, és utána rám tette, és az a meleg Dunna, ez a gondoskodás, és valahogy, hát most így utólag tudom, hogy az Isten szeretetét is valahogy így képzelem el, ahogy átkarol, megvéd, és egy nagyon-nagyon meleg és szép kapcsolatom van vele, és hát tulajdonképpen Pongi szeretetén keresztül tapasztaltam ezt meg, hogy ő feltételek nélkül szeret, nem azért, mert jó a bizonyítványom, vagy elmosogattam, vagy tettem valamit, hanem önmagamért, tehát a...
Akkor már hány éves házasok voltatok, amikor?
6 éves házasok.
Akkor a házas hétvégére kerültetek.
Igen, és hát azzal, hogy ugyanaz a szeretet újult meg köztünk, mint amit 14 évesen is tapasztaltunk, aznak a tapasztalata, hogy ez a szeretet bennünk van, tennünk kell érte, és az Istent meghívjuk magunk közé, az életünk minden területére és minden találkozásunkban, tehát nagyon kinyíltunk egymás felé, és így az Isten felé is.
Pongi, szerintem egy kicsit jutka előre szaladt.
Nem baj, majd visszamegyünk.
Hát, mint ahogy mondta, hát ugye én minisztráns voltam, és felnőtt korom így minisztráltam. Az volt itt egy érdekes okra, hogy Isten többször azért belépett az életünkbe. Húgom az édesapám, édesanyámnak a 25. házassági évfordulójára született, augusztus 24-én, és így közösen az egész család bement egy vasárnap meglátogatni édesanyámat a kórházba, és Jutkát is kértem, hogy jöjjön velem. És ahogy a nyugatiba beérkezett a vonat, mindenki leszállt, és valahogy hárman maradtunk fönt a szerelvényen, édesapám és mi ketten. És akkor édesapám, ugye mondtam, tehát 16 évesek voltunk, lánynézett, és azt mondta, hogy látja, hogy mennyire szeretjük egymást, és hogy megáldja a mi kapcsolatunkat. És nagyon érdekes volt, mert utána megvolt ez az ezüst lakodalom, vasárnap volt az ezüst lakodalom a keresztelővel egybekötve, és másnap hétfő reggel édesapám összeesett, és egy gyomorvérzést kapott. Innentől kezdve kicsit többet volt otthon, ilyen tudományos munkatárs státuszt kapott, hogy egy héten egyszer-kétszer kellett bejárni az egyetemre. És hát én nem gyanakodtam semmire. Hát egy év és négy hónap telt, egyes karácsonykor ott álltunk a karácsonyfa alatt, és hát ugye nem voltunk anyagilag nagyon elvesztve, és hát nem szoktak nagy ajándékok lenni. És akkor a karácsonyfa alatt csak minden volt, ágyneműk, takarók, mindenféle ilyen hasznos dolog. És akkor az édesanyám mondta az édesapámnak, hogy Sanyi, miért tetted ezt? Erre az édesapám azt mondta, hogy legyen akkor, amikor én már nem leszek. És én 17 éves voltam akkor, és nem értettem pontosan, miről beszél az édesapám, és azt csak azt látom, hogy édesanyám nagyon sír. Aztán eljött 75. január 8-a, igen, tehát január 8-án hajnalban édesapám, úgy édesanyám fölébresztett, hogy kelljek föl, édesapám, mert nagyon kiáltott. és utána visszaesett az ágyba, és azóta eszmélet, nincs eszméleténél, hogy menjek el az orvosért. Én akkor összekaptam magamat, és rohantam az orvoshoz, a másik bátyám rohant a plébános atyáért. Mire én az orvossal visszaértem, ő messzebb lakott, addigra már a plébános atyám feladta az utolsó kenetet édesapámnak, és aztán én kísértem be őt, mentőt hívtak, és én kísértem be őt a Szabolcs utcai kórházba, és amikor hazaérkeztem, akkor édesanyám és a másik bátyám ébren voltak, és beszélgettek. Akkor derült ki, hogy édesanyám tudja, hogy édesapám rákos, illetve ez a bátyám is tudta, de egymás előtt nem beszéltek erről. És hát olyan kérdések merültek föl, hogy vigyek el neki papucsot, meg kórházi dolgokat be másnap. És én lefeküdtem, és nem tudtam elaludni, és egy talán fél óra múlva egy olyan érzés jött rám, hogy édesapám jól van, hogy édesapám meggyógyult. Akkor fölkeltem, és mondtam nekik, hogy hát feküdjenek be, persze mindent, mindig elhapó, jól van, érzem, hogy jól van, nincsen semmi baj. És másnap reggel, amikor bementünk a kórházba, akkor derült ki az, hogy édesapám akkor halt meg, amikor én ezt megéreztem. Hát nagy család, egy bátyám volt nős, igazából keresővel nem rendelkezett a család, édesanyám otthon volt mindig, velünk háztartásbeli volt. Ugye két csibe volt a besve, és elmentem egy templomba imádkozni. Abban az időben nem voltam túl közel az egyházhoz, tehát igazából kritikus szemmel néztem az egyházat is. És sokszor megmondom őszintén, nem is értettem a 17 évesen a prédikációkat, vagy... És akkor ott imádkoztam a templomba, és emlékszem arra, hogy talán mise is volt, de fölálltam, letérdeltem, hogy hogy volt, erről semmi nem maradt meg, de a jó Istennel tudtam találkozni, és ez nagyon mély találkozás volt. A mai napig nagyon megindít, amikor erre gondolok. Azt kaptam a jó Istentől, és ezt hang formájában, hogy ne féljek, nem lesz semmi baj. Csináljam a dolgomat. És aztán, amikor kijöttem onnan, teljesen megnyugodott voltam. És az a félelem, ami bennem volt, hogy mi lesz velünk tovább, ez elmúlt belőlem is. Tényleg a Jóistennek olyan érdekes volt, hogy mindenben szépen tovább, és édesanyámnak is ez a félelme, az anyagi biztonság, azok a elvesztésétől, meg az enyém is, meg gondolom a család többi tagja is, ezek úgy elmúltak, és úgy szépen tovább tudtunk élni. Ez volt számomra ez a találkozás, amikor innentől kezdve tudtam, hogy a Jóisten velem van, és hogy számíthatok rá. Ez nagy megerősítés volt a számomra. Katonásság előtt kértem meg a Jutkának a kezét, és hát úgy alakult a dolog, hogy én augusztusban szereltem le Jutkának, júniusban volt vége az egyetemnek, és hát július 11-én kötöttünk házasságot. Én az utolsó hónapot már nem voltam benne a hadseregben, hiszen két évig arra gyűjtettem az összes szabadságomat, hogy együtt tölthessük a nászutat. Ugye 30 nap szabadságom voltam a leszerelés előtt, vagy csak két nappal a leszerelés előtt mentem vissza a halottanyába. Egy nagyon nagy boldogságot éltem meg ebből a házasságkötéssel. Nagy öröm volt a számomra, hogy mindenki előtt, Jóisten előtt, és kimondhatom azt, hogy Jutkát szeretem, és hogy szeretetből veszem feleségül. És hát ugye Jutka gyönyörű volt, ahogy az oltár elé vezettem, azért magam előtt látom ma is az arcát, meg a gyönyörű, hát most is gyönyörű természetesen, és a virágcsokrot, amit a kezébe hozott, vörös rózsa és margaréta és rezgővel. Én talán addig például nem is emlékszem, hogy rezgőt láttam, mert valaha is virágcsokorba szerintem, olyan újdonság volt.
Én nagyon hálás vagyok annak a családnak, aki felnevelt engem, biztonságot adott, segítette az életünket. Úgy élünk, hogy a szüleimmel élünk egy udvarban, két ház épült erre a telekre, és hát így a három generációnak a örömei, és annak a lehetősége, hogy tudunk egymásnak segíteni. Az édesapám mesélte, hogy egy ismerőse mondta neki irigykedve, hogy milyen jó, hogy te sétáltathattad az unokáidat. Nem is gondoltam, hogy ez egy ilyen különleges dolog. És én
nagy papa vagyok, tudom, hogy nagy ajándék.
Hogy egy-két órára elvitte a piciket, mert 17-19 hónap volt az első három gyerek között, és akkor én tudtam nyugodtan otthon dolgozni. De azt gondolom, hogy ez kölcsönös, ha most ők segítségre szorulnak, akkor mi tudunk nekik segíteni.
Amikor úgy elindult a házasságunk, azért úgy, mi is úgy kezdtünk élni, mint abban az időben minden házaspár. És ugye nekem volt egy rossz szülői mintám is, mert ugye édesapám rengeteget dolgozott, hogy el tudja a családot látni. Én is valahogy így voltam, hogy rengeteget kellett dolgozni, igen. És hát én ráadásul jégkorongoztam abban az időben, ilyen nagy szervező is voltam, én voltam a csapatnak a szakvezető, kapitánya, és hát mindenféle dolgot csináltam. És hát amikor mi összeállásodtuk, akkor sem hagytam ezt abba. Tehát ugye, amikor megjött a szeptemberbe, elkezdődött a jégkorong szezon, akkor bizony hetente kétszer, háromszor később jöttem haza. Éjjel 1-2-re hazaértem, aztán reggel elmentem otthonra dolgozni.
Ritka meg ott volt a...
És Ritka meg otthon volt, és aztán megszületett az első gyerek.
Második.
Még az elején meg ő is jár dolgozni, de hát ugye ezek egyre több ilyen konfliktus helyzetet szültek. És akkor én abban hagytam a jégkorongot, döntöttem a család mellett. Illetve az is hozzájárult, ez, hogy elkezdtünk építkezni, és akkor szerettem volna, hogy minél hamarabb túl vagyunk ezen az építkezésen.
Akkor épültött a kertbe, másik, amiben azt is láttam.
Másik ház, igen. És akkor egy másfél éves ilyen nagy építkezés volt, és hát nagy öröm volt, amikor persze beköltözhettünk, és végre eldobhattam a maltárosát, és nem kell...
Csak nem bókiszta, akkor építettél.
Ugye hát a családnak az előnye itt is megmutatott, mert a kalákkal, ugye az időbeni kalákában építkeztünk a nagy családban, a testvéreim sokat segítettek, és így aztán elég hamar fel is épült a ház. És hát az apósok még anyagilag nagyon sokat tettek azért, hogy ez megvalósulhasson. Azért majdnem, hogy úgy jártunk mi is, mint azért a többi házasság, hogy ebben az időben mondták azt, hogy szétépítették a házasságokat.
Hát, erre céloztam egy kicsit, hogy hokiból építkezésben.
Igen, mert én állandóan vagy a munka, vagy az építkezés. Nem sokat találkoztunk
egy másra. És akkor már hány gyerek volt?
Akkor három gyerek volt.
És aztán, a harmadik már ebbe a lakásba született.
Igen. Aztán úgy volt, hogy el tudtunk menni 6 éves házasként erre a házas hétvégére, amire megmondom őszintén, hogy Jutka nagyon örült, hogy mehetünk. Én nagyon nem rajongtam az ötletért. Hát ugye arra gondolva, hogy most nem olyan túl fényes a házasságunk, aki hívott bennünket, azok számunkra mindig egy ilyen mintaházasság is volt. Ők mindig nagyon szépen éltek, meg beszéltek egymással. Aztán a másik az, hogy attól féltem, hogy ott most jól megmondják, hogy mit csinálnak rosszul, hogy netalán a Jutkának adnak igazat. Aztán a
terezőtöm kilátásom.
Igen, igen, igen. Aztán végül is a hétvége az ugye nem így zajlik, hogy nincs közös megosztás, hanem külön szobába beszélget a házaspár egymással. És ez a 2,5 nap, ez egy olyan nagy eredményt hozott az életünkben, hogy igazából újból visszatért az a szerelem közünk, ami azelőtt volt, ahogy találkoztunk. Nem azt mondom, hogy problémáink nem voltak, hogy nem veszekedünk jókat, de hát azért ettől függetlenül...
Édes a kibékül.
De olyan jó, bocsánat, látni benneteket, mert látszik rajtatok, hogy szeretek, és most is csak a hallgatóknak mondom, úgy ültök, hogy közben a Pongi átkarolja a Jutkát, és tényleg a szeretettel figyelnek egymásra. Két gyermeketek van?
Négy gyermekünk született, mindegyik születése is egy csoda, annak az átélése, hogy az Isten teremtő munkatársai lehetünk, és életeket bízott ránk. Nagyon jó visszagondolni erre az időszakra, én 14 évig voltam otthon a gyerekekkel, egyáltalán nem volt gyesbetegségem, együtt ebédeltünk, nagyon sokat énekeltünk, játszottunk, nagyon szép emlékeim vannak erről az időszakról, és talán az életem egyik legboldogabb időszakának tartom. Talán visszakanyarodnék oda, hogy nagyon megerősödtünk abban, hogy mi egymásnak vagyunk teremtve, hogy történhet velünk bármi, mi egymáshoz tartozunk, tehát a házasságnak a szentségét úgy át tudtuk élni, 6 évi házasság után kimondani újra azt, hogy neked ajándékozom az életemet, és egy határozott igen mondása a másikra, hogy veled leszek jóban, rosszban, szegénységben, gazdagságban, egészségben, betegségben. És hát rá egy évre a 6 éves fiunk hirtelen beteg lett, és 6 hét alatt vissza kellett adnunk a mennyei atyának őt. Akkor vártam már a 4. gyermekünket. Kaptam egy nyári influenzát, és a kórház pszichológus hölgye mindenféle vizsgálat nélkül azt ajánlotta, hogy ezt a gyermeket el kell vetetni, mert ez a nyári influenza olyan elváltozásokat okozhat benne, hogy nyílt gerinc és egyéb ilyen dolgok. És hát nagyon meg voltam döbbenve, hogy egy ilyen tanácsot kapunk, amikor egyébként is egy krízis helyzetben vagyunk, hogy ez az életerős 6 éves kisfiú 6 hét alatt csont és bőrre lesoványodik, iszonyatos szenvedéseket él meg, és remeg a keze, és nem tudja még a fogkefélyét sem fölemelni szinte, és fájdalmai vannak, és akkor egy ilyet ajánlanak, hogy a megfogant életet, amit újból ajándékba kaptunk, azt ne fogadjuk el. Valahol ez is azt gondolom egy nagyon nagy pillanata az életünknek, hogy mi ketten úgy döntöttünk Pongival, bármi történik, mi vállaljuk ezt a kislányt, és ő lett a vigasztalunk, az ő megszületése, ő is, igen. Szeptemberben halt meg az első gyermekünk, és rá a következő év márciusában született meg a 4. Egy nagyon jó kedélyű kislány, hát most már nagylány, a Jóisten jó kedvében teremtette, ahogy ezt szokták mondani, és azt gondolom, hogy egy nagy ajándék az ő élete.
Mártinak a betegsége, meg az elvesztés, az nagyon komoly nehézségeket okozott. Egyikünknek ott kellett lenni állandóan a kórházba, van, hogy alig-alig tudtunk egymással szót váltani. Azt mondhatom, hogy mi is megszenvedtük ezt vele együtt, és hogy az élet elfogyott belőle, az nagyon-nagyon fájt. Érdekes volt az, amikor én először mentem be hozzá a kórházba, és akkor a filmnek az volt az első mondat, hogy apa, vigyél engem innen haza, mert ez egy itt engem nem tudnak meggyógyítani. 6 éves gyerek szájából hangzott el, és azt gondolom, hogy ő teljesen jól látta az ő betegségét, a helyzetét, és valahol elfogadta azt, hogy ez van. Nagyon nehéz erről mit mondani, hogy haza kellett volna vinni, vagy hagyni, hogy kezeljék. Az ember utólag azt mondja, hogy haza kellett volna talán vinni, vagy ezt a sok szenvedést nem kellett volna, hogy átélje. Én azt gondolom, minden szülő nagyon nehéz helyzetben van, mikor ilyen helyzet elé kerül. Mert ha ő úgy dönt, hogy ő hazaviszi, akkor azért lesz lelkiismeret furdalása, hogy nem kezeltette, ha meg nem viszi haza, akkor meg azért, mert hogy most én szenvedést okozott neki. A gyász is egy nagyon nehéz időszak volt. Én a gyászban nagyon belemerültem, elmerültem, elsüllyedtem, és nagyon nehezen jöttem ki ebből. Sokat köszönhetek Rungi Tamás atyának, aki akkor Felsőgödön lakott, és ő nagyon sokat segített nekem ebben a gyásznak a feldolgozásában. valahol akkor megint elmentünk egymás mellett is. Én Jutkában egy nagyon erős valakit ismertem meg akkor. Nem sírt, én nem nagyon sokat sírtam. És valahol egy-két fél év kellett ahhoz, hogy tudjunk igazából egymással beszélgetni. Amikor ezt először úgy ki tudtuk egymásnak mondani egy hétvége alkalmával, le tudtuk tenni ezeket a terheket egymásra, akkor éreztem először azt, hogy a Jóisten elvitt ezt az egy gyereket, de mégis itt vagyunk egymásnak, és lehet még több gyerekünk. Azt nem mondom, hogy nem fáj, mert mindig fáj, hogy ő nincs. És amikor találkozok egy vele egykorú gyerekkel, akkor mindig úgy gondolok arra, hogy hú, nekem is ekkora gyerekem lehetne. Eszembe jutott, amikor már az unokái vannak, akkor nekem unokáim lehetnének, és most már mennyivel más lenne az életem. Ugye ezek mindig bennem fájdalmakat hoznak elő, szomorúságot, de mégis elfogadtam azt, hogy ez így van. És hát azt tudom, hogy a Jóistennél jó helyen van. Nagyon sokat segített az is, hogy a hétvége és közösségben engedte el a kezünket, hanem velünk volt, elmondhattuk a fájdalmainkat, nehézségeinket ebben a nehéz időszakban is, és akkor hát úgy be tudtunk ebből a dologból gyógyulni.
Egy picit feljöttél.
Hogy fogja megtenni?
A Máté fiam a kezemben halt meg, és nekem ez egy olyan tapasztalat volt, hogy a szenvedéstől eltorzult arcocskája arcán egy olyan mennyei fény jelent meg, hogy egy nagyon nagy bizonyosság volt a számomra, hogy ő most már jó helyen van, ahol nem kell félnie a fájdalomtól, teljes életet élt és hazaért. Talán az is kegyelem, hogy egy házas pár egymást tudja emelni, támogatni, vigasztalni. Amikor az egyikünk padlón van, akkor a másik kap annyi erőt, hogy cipelje a másikat a hátán, vagy összefogja a családot. És én ezért is mutattam talán ennyire keménynek magam, mert a két kisebbik gyermekünk, 5 és 3 évesek voltak, nagyon kétségbe voltak esve, ha sírtunk. Tehát úgy gondoltam, hogy én ott sírhatok, ahol senki sem látja, és én nekem tartást kell adni, hogy túl tudjuk élni az első fiunknak az elmenetelét. Én nem is gondoltam, hogy Pongi félreérti ezt a helyzetet. Nem gondoltam, hogy egész máshogy éli meg a gyászt egy férfi és egy nő. De ugyanakkor hálás vagyok azért az erőért, amit én kaptam, és hát kitől mástól, mint az Úristentől, és szépen lépésről lépésre ki tudtunk jönni ebből a nagy fájdalomból, és hát ahogy az előbb is említettem, hogy a Jutka lányunk megszületése nagyon sokat segített. Utána jött 4 boldog év, és egyszer csak a második gyermekünkkel is problémák jöttek. Ővel egy 6,5 éves küzdelmet, reménykedést és újabb kétségbeesés hullámzó életét éltük. És 10 évre rá az első gyermekünk halála után kellett őt visszaadnunk az Úristennek, de valahol az ő halála is most már visszagondolva egy kegyelmi állapot volt. Az utolsó szava az volt, hogy bocsánatot kért tőlünk, hogy ilyen sok szenvedést okozott nekünk. Tehát valahol ez volt az üzenete, hogy kiengesztelődni, megbocsátani, szeretni egymást. És egy olyan csodálatos gyerek-szülő kapcsolat alakult ki közöttünk ez alatt a 6,5 év alatt, ami egy egészséges gyermekkel nem történhet meg. Én úgy szoktam mondani, hogy 2 angyalunk van a mennyben, és 2 itt a földön, és valahogy mi így vagyunk egy család. És maga ez a tény, hogy 2 gyermekünk életünket adtuk vissza az Úristennek, és nagyon nehéz időszakot értünk meg, és meggyógyultunk. Tudjuk örömmel élni az életünket, ez is egy óriási kegyelmi ajándék, ugyanolyan, mint ahogy a hitet kapjuk ajándékba. Nem érdemeltük ki, kértük, imádkoztunk érte, és egyszer csak ajándékba kaptuk ezt.
Azért nem volt azért nagyon egyszerű dolog, tényleg egy csodálatos ajándék, így utólag mondhatom azt, hogy egy csodálatos ajándék volt a Jóistentől ez a 6 és fél év, amit Barbarával kaphattunk itt közösen. A sok-sok utazás, a várakozás, a kórházi bentlét, az együtt gondolkodás, együtt beszélgetés, az együtt imádkozás, egy tényleg nagyon közeli kapcsolatot éltünk meg vele. És hát igazából azt kell mondani, hogy az utolsó években ilyen fenntartó kezelést kapott, és hát együtt voltunk kirándulni, együtt voltunk Szentkúton augusztus 15-én, és augusztus 17-én, Máté fiúnak a születésnapján, reggel azt mondja, hogy hőemelkedése van. Tényleg ilyen hőemelkedése volt, bementünk a kórházba, és hát egyszerűen azon egy nap alatt valahogy leállt a keringés az egész rendszere, és a testére elvesztettük. Hát nem, nem úgy történt ez, hogy mint a Máténknál, hogy hosszú ideig szenved, persze nagyon sokat szenvedett ő is, mert a sok kemoterápia, meg a mindenféle kezelés sok-sok szenvedéssel járt, hanem addig egy életerős valaki volt, és egyik pillanat a másikra vesztettük el. Utána én megint nagyon magam alá kerültem, akkor már nem a temetőbe rohangáltam, meg nem tudtam mást csinálni, de hát igazából az Istennel kezdtem el hadakozni. Nem tudtam elmondani a méltyánkot, főleg azt nem, hogy legyen meg a te akaratod. És hát én többször megmondtam a Jóistennek, hogy igazából az az ő dicsősége, ha meggyógyítja. Mert akkor én imádkoztak érte, és akkor tényleg itt az eredmény, és akkor milyen jó, és akkor... És a Jóisten nem ezt csinálta, amit én mondtam. És azt is megmondtam neki, hogy azt elfogadod, hogy egyet elvittél, de kettőt nem. És hát ilyen harc kezdődött köztem és az Isten között. És ez több mint egy évig tartott. És hát szinte teljesen tönkrementem ebbe a viaskodásba. És egy ilyen alkalommal volt az, hogy kettőkor fölkeltem és lementem a konyhába, és egyszerűen elkezdtem lejönni, hogy mi van bennem az egész Barbara betegségével, meg ezzel az egész történettel kapcsolatosan. És ahogy ezt leírtam, reggel jutkor lejött, elolvastuk közösen, és ha hiszed, ha nem, kimondhattam az Isten elő, tehettem azt az egészet, és akkor úgy olyan, mint egy batlont levettek a vállamra. És azt gondolom, hogy az a jó is, hogy ezt elmondhatjuk másoknak is, hogy van igenis remény, meg van út, meg van gyógyulás, meg van a gyász, és az Isten akkor is felünk van.
Én megköszönöm a Mikesi házaspárnak, Pongynak és Jutkának azt, hogy velünk voltak, és Mária Rádió hallgatóknak is, hogy végig hallgattak minket. Hála van a szívemben, hogy elfogadtatok, hogy megosztottátok ezt velem, és megmutattátok magatokat. Jó Isten adjon erőt, és legyen veletek továbbra is az úton.